Na, szép jó reggelt! Ma megint nem egyedül beszélgetek hangosan, hanem mondjuk úgy a valóság hangjával, a piac hangjával. Kedves barátom, Kozsa Tibi van ma reggel újra itt velünk. Jó reggelt!
Szia Zsolt, üdvözlöm a hallgatókat!
Meghittem a Tibit, mert szeptember közepén valamikor egy podcastban beszélgettünk, és ott megütötte a fülemet egy fontos megkülönböztetés, kijelentés a Tibi oldaláról, hogy hol kezdődik a befektetés, hol van a határ a megtakarítás és a befektetés között. És erre szeretnék ma kitérni, és kíváncsi vagyok, hogy itt mi a véleménye Tibinek erre a kérdése.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Hát pénzügyi tervezőként azt gondolom, hogy már ott kezdődik egy megtakarítás, amikor elkezdünk cash tartalékot felépíteni, és miután ezt megtanuljuk és hozzászokunk, tehát beépítjük az életünkbe ezt a szokást, én mások helyében akkor kezdenék el egy következő szintre lépni. És ez a befektetések szintje. De hogy ez kinél hol van, az mindenkinél úgymond individuális. Van, akinél egy pár hónap, akár egy hat havi teljes kiadásának megléte, vagy egy konkrét összeg, amivel tulajdonképpen úgy érzi, hogy rövid távon megvette a pénzügyi biztonságát. Tehát, amint mondtam, itt lépnék egy következő szintre, és amikor már tehát az a felgyűlt megtakarítás egy olyan szintre kerülne, hogy meghaladná már ennek a lényegét, bár mondjuk bármilyen furcsán is hangzik, a sok pénz sem jó, de legalábbis sok pénzt cashben, fizetési eszközben tartani, ráadásul még hosszú távon, mert hát ez is veszteséget tud okozni, ezt most épp látjuk is, hogy már rövid távon is az infláció miatt milyen veszteségek jönnek létre a cash tartalékokban.
Hát, amit te itt elmondasz, az így egy ideális helyzetnek tűnik, hogyha vagy fiatal, vagy egy kezdő elkezdené kvázi e szerint, a TAP könyv szerint felépíteni a portfólióját, hogy egyszer tartalékokat épít fel, és azután megy tovább. Ez néha azért nehéz, mert ugye ha ma valaki félretesz pénzt, akkor én egyszerűen lefordítva azt mondom, hogy ő ellen kell álljon a marketing hullámnak, és le kell mondjon fogyasztásról. Tehát elég konzekvens is kell legyen, hogy ezt meg tudja tenni. Erről nem sokan képesek lemondani ugye a fogyasztásról. És én azt látom, hogy a pénzpiaci iparágban sokan vannak, akik úgy idézőjelben azt mondják, hogy azért adnak az embereknek olyan merev termékeket el egyből, mert segíteni akarnak. Ja? Hogy sikerüljön lemondani nekik a fogyasztásról, és ne legyen olyan egyszerűen gyorsan hozzáférni a befektetésekhez.
Igen, ez a marketingnek megfelel. De igazából azt mondom, hogy hogy a fizető eszközből kilép valaki, és más eszközbe helyezi, onnan kezdődik maga a befektetés. És természetesen befektetés, hogy nagyon sok minden alkalmas. Akár még egy egyedi régi autó is, vagy ingatlan, föld, műtárgy, vagy hát természetesen az értékpapírok. Én, mint pénzügyi tervező, és a pénzügyi eszközök szempontjából, én szerintem a letéti számlákon megvásárolható értékpapíroktól kezdődik a valódi befektetés.
Ja, hát, ez egy annyira transzparens, nyitott eszköz, Szerintem ugye ezt is kell tudni kezelni, már aki ezt tudja kezelni, mert ezeknél a termékeknél sok mindent lehet látni, a merevebb termékeknél ott semmit nem lehet látni. Ez néha jó, hogyha nem is akarom tudni a dolgokat. Néha persze nem annyira jó, ha kíváncsi lennék.
Hát így, hogy a transzparens termékeket említed, hát ugye az jut eszembe, engem nem zavarnak a transzparens termékek, mert ezzel jó fog járni az ügyfél is. Azokat viszont nyilván fogja zavarni, akik még valamilyen marketing, vagy a termékek pozitív oldalával szeretnének eladni valamit. Egyébként, hogy folytassam az előző gondolatot, tehát az is tapasztalható, hogy az emberek legtöbbében, főleg a pénzügyi piac ösztönzése által kezdődik el onnan a befektetés, hogy elkezdenek megtakarítani, és hát olyan eszközökben, mint például a vegyes életbiztosítások, a unit linkek, nyugdíjcélra például nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyerszámlák. Tulajdonképpen vegyes életbiztosítások szerintem nagyon távol vannak ezektől, mint befektetést. A nyesz az pedig már egy olyan befektetési forma, ahol ugye értékpapírokat vásárolnak oda, meg azért kell azért valami tudás. De hát logikusnak tűnik, hogy azért gondolják ezt, mert hát ezek a biztosítók és pénztárak már vásárolnak részvényeket, kötvényeket, sőt, ma már ETF-eket is.
Ja. Az érdekes az, hogyha most ezt a témát így feldobjuk, itt két dolgot említettél, az egyik volt az infláció, és ezzel kapcsolatosan ugye ezek a különböző termékek is. Sokan azt mondják, hogy az emberek ezt és ezt a terméket veszik meg. Jogilag ez papíron lehet, hogy így néz ki, de a valóságban a legtöbb embernek ezek a termékeket valaki eladta, és ahhoz, hogy ez meg tudjon fordulni, és az emberek tényleg tudjanak vásárolni, ahhoz legalább minimális szinten a gazdasági hátterekkel, összefüggésekkel persze, hogy kellene foglalkozni. Itt látjuk is a különbségeket, ha ma megnézzük, akkor egy infláció, például a nyugdíjra félretett összegeknél azokban az országokban, ahol a hagyományos életbiztosításoknak a száma nem olyan nagy, azokat a piacokat nem is zavarja annyira. Az emelkedő infláció pont azokat az országokat fogja súlyosan érinteni, ahol a klasszikus kötvényekre ráépített eszközök, mind a hagyományos életbiztosításoknak száma nagyon nagy.
Hát, ahogy említetted, kellene, hogy foglalkozzanak velük, de azt gondolom, hogy főleg azoknak, akik ilyen termékeket értékesítenek, sőt, azoknak kötelező lenne. És például amennyiben ilyen termékekkel rendelkezőkkel találkozom, akkor én is igyekszem felmérni, megtudni, hogy ők hogy látják ezeket. És ha úgy látják, hogy ez nem csak egy megtakarítás, hanem egy befektetés is egyben, akkor nyilván ehhez igazodva igyekszem nekik segíteni. Nyilván, ha nem így látják, azért azt csak felhozom, hogy ezeket nem fizető eszközként, vagy ezek szintjén lenne érdemes kezelni.
Egy picit úgy érzem, lehet, hogy a hallgatók is ezt veszik fel, hogy ez egy szavakon lovaglás, hogy akkor most megtakarítás, befektetés, de fogadjuk ezt el, hogy oké, akkor ez a megkülönböztetés megvan, és van az idő, hogy ha valakivel elbeszélgetsz, akkor ezt neki el is tud magyarázni, hogy mi a különbség a kettő között. Szerintem egy nagyon fontos további téma, amit hozzá kell tenni, ez a kockázattűrő képesség, mert ez valójában egy ügyfélnek a portfóliójára nézve sokkal fontosabb, nem?
Hát egy megtakarításban lévő összeget addig, amíg kisebb, addig sokan nem is veszik befektetéseknek, csak megtakarításnak. És amint nagyobb lesz, akkor ez az említett kockázattűrő képességük is megváltozik, és innen kezdik tulajdonképpen befektetésnek kezelni.
Na ja, hát ez alapjában nem akár ideális is, hogy amíg kicsi összeg van, addig ezt nem érzik, és aztán ahogy ez kinövi magát időközben, akkor úgy belenőnek ebbe a szituációba?
Hát ha képesek belenőni, de nyilván ez az érzelmek és a pszichológia inkább, ami ezt okozza. mert ha több pénz van már meg valakinek, akkor jön ez a veszteségtől való félelem, hogy amit így összegyűjtött, akkor az fogyni is tud. És egy nagyobb összegnél ez jobban fáj, vagy jobban észrevesz.
Hát ez abszolút így van. Tehát persze, hogy mit tudom, vegyük csak a 10% kilengés egy piaci mozgásba, egy 1000 eurónál nem olyan nagy számokra nézve, mint 100.000 eurónál, ez teljesen tiszta. Ez megint a kockázattűrő képességnek nevezem ezt, tehát ezt a szituációt tudni kezelni.
Mondhatjuk így is. A lényeg az, hogy nem a pénz nagyságának kellene lenni a fő meghatározójának azzal, hogy mikor veszünk valamit így komolyan, és a megtakarítási termékeknek nem ezekre alapozva vennénk komolyan, akkor ugye azt mondanám, hogy a befektetési alap stratégiával kéne elsősorban foglalkozni, és hát elég érdekes, hogyha valakinek olyan úgy van befektetése, hogy stratégiák nélkül fektet be, hiszen azzal egy plusz kockázatot vesz meg inkább, tehát közelebb áll egy kaszinózáshoz.
Ez érdekes, hogy ezt te mondod, mert itt a podcastban nagyon-nagyon sokat arról beszélgetek, hogy ahhoz, hogy függetlené tegyük magunkat attól, hogy mi történik aktuálisan kinn a nagy kirakatba, csak akkor van meg a lehetőségünk ehhez, hogyha megvan egy alap ötlet, megvan egy stratégia. Ezért is érdekelt engem az, hogy te hogy érted ezt, amit említettél, hogy a különbség a befektetés és a megtakarítás között, mert ez megütötte a fülemet az utolsó podcastok után, amikor mi is beszélgettünk, voltak egy páran, akik jelentkeztek, hogy akkor hívjam meg őket, és itt beszélgessünk, de olyan, aki kvázi így hitkérdésből szeretne egy üzleti modellt itt elmondani a világnak, azt nem hívom meg, mert nem ez az, ami a lényeges, vagy az se, hogyha meg vagy győződve, hogy egy termék, ez egy tüci termék, és ez mindenkinek kell, ez sem a helyes megoldás, hanem amit így érzek, hogy milyen gondolatokkal szedette szét a témákat, és hogy közelíted meg a portfóliókat. De próbálják összefoglalni a lényeget a végére, hogy akkor mit tegyen egy befektető, aki nem abból az ideális helyzetből indul ki, hogy akkor most a fia egy ügyfelednek, és most indul el a pályafutása, és ezt fel akarja építeni, hanem már létező múltja van.
Azt mondom, hogy bárkitől is jutunk egy ilyen megtakarítási termékhez, és egy ilyen célból rakunk félre, az említett megtakarítási termékekre gondolok, akkor azért megkötés előtt van egy nagyon fontos kérdés, hogy foglalkozunk azzal, hogy a jövőben mennyire lesz szoros ez a kapcsolat, mennyire fog megmaradni ezzel a tanácsadóval, akivel ezt megkötöttük, vagy milyenek a termék kezelési lehetőségei, mennyire rugalmasak a megoldások. És ez, ami nagyon fontos, hogy ez sokszor lényegesebb, fontosabb, mint maga a terméknek a kiválasztása. És ha már amennyiben valakinek vannak ilyen megtakarítási termékei, de a tanácsadójával nem beszéltek, vagy most sem beszélgetnek ezekről, vagy esetleg túl egyszerűen történnek benne a portfóliójavaslatok, módosítások, talán érdemes még ezt a tanácsadót megkeresni, ha még megvan. Viszont ha inkább ilyen magyarázkodás történik a beszélgetésükkor, akkor azt gondolom, hogy már érdemes elgondolkodni és egy másik szakembert felkeresni.
Így az érzésem, hogy hallgattam, amit mondtál, az volt, hogy hát persze, hogy az, akinek van egy múltja egy portfólióba, azok általában nem mai szemszögből vették meg azt a terméket egy pár évvel, vagy akár évtizeddel ezelőtt, mert akkor nem tettünk fel kérdés rugalmasság szemszögből, lehetőségek szemszögéből. De a jó hír ma az, hogy mindegy, hogy mi van a portfóliómban, mind az egészségügybe is egy második véleményt bekérni, az sokszor nem árt. Egyszerűen mindegy, hogy mi van, arra azt mondani, hogy oké, egy más szakembernek a véleményét is bekérem, lehet, hogy ráigazol arra, hogy ami van, az megfelel, lehet, hogy egy másik véleményem van, és akkor akár konfrontációba kerülök, és ezzel meg kell néznem, hogy akkor ezt hogy tudom kezelni, de minden esetre ez volt a célom is a hallgatóknak, ezt a kérdést, hogy te így hogy különbözteted meg ezt a két fogalmat, megtakarítás és befektetést, hogy ezt részletesebben egy kicsit szét tudjuk szedni, meg tudjuk beszélni. Akinek kedve van, a Tibinek továbbadom szívesen a kapcsolatot, lehet nyugodtan jelezni ott, ahol a podcastot is lehet lájkolni, kérdéseket, gondolatokat, ötleteket, megjegyzéseket küldeni, ebbe ezt be lehet dobni. Akár olyan kérdést is, amit egy következő diványbeszélgetésnél esetleg éles formába, videóba felvéve is meg tudunk vitatni. Ott egy következő alkalommal. Tudom képzelni, hogy téged is valamikor akkor nem csak hallani, hanem meg is lehet ismerni, Tibi. Köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt, sok sikert tovább is, és viszont hallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig.
Én köszönöm. Szia, viszhall mindenkinek.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.